A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük a 40. Zsoltár első versét. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 371-es számú dicséretünk első 5 versét énekeljük, ez a régi énekeskönyvben a 301. dicséret. Kedves testvérek, advent első vasárnapján hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának első részéből, az első 18 versből.
Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és ő volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiúi indulatából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és így kiáltott: ő az, akiről megmondtam, utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt nálam. Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, te előtted állunk ezen az ünnepi, várakozás teli adventi vasárnap délelőtt is, és szeretnénk együtt, közösen ünnepelni és magasztalni téged. Urunk, megremeg a térdünk, ahogy előtted állunk, belegondolva abba, hogy te vagy a mindenható Isten, aki mindenek felett vagy, és mi gyermekeid lehetünk, és te atyánká vagy, lettél. Köszönjük, Urunk, hogy olvashattuk a te igédet, hogy a te igéd előttünk van, és alkalmanként, alkalomról alkalomra olvashatjuk, amiben te megjelented magad nekünk, hogy tanítsál, hogy formáljál bennünket. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy te, aki az ige vagy, testé lettél értünk, hogy nekünk életet adjál. Urunk, mi megvalljuk, hogy bűnösök vagyunk, hogy a szívünkben ott van a gonoszság, hogy ott van az óemberünk, ott vannak azok a gondolatok, azok a tettek vagy mulasztások, amik nem engedik azt, hogy a te igéd szerint éljünk. Urunk, megvalljuk neked, és kérünk, bocsáss meg, tisztítsd meg szívünket, mert mi fel sem foghatjuk azt a kegyelmet, és azt a szeretetet, amivel te irántunk vagy, hogy azt akarod, hogy nekünk örök életünk is legyen. Kérünk, vezess minket szent lelked által, áld meg ünneplésünket, és add, hogy megértsük a te tanításodat, hogy igyekezzünk a te szent lelked által a szerint élni. Így áld meg bennünket, Urunk. Amen.
Ami Urunk bűnbocsátó kegyelmét, János evangéliumának 3. részéből, a 17. versből és a 18. vers első feléből hirdetem nektek. Mert Isten nem azért küldte az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Aki hisz benne, nem kerül ítéletre. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 371. már megkezdett dicséretünk 6. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve kívánom az ő üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott helyen, János evangéliumának első részében, a 14. versben a következőképpen: az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, advent első vasárnapja van, és tudjuk, mert erről már nagyon sokszor szó esett, hogy az advent kifejezés az Adventus Dominiból származik, ami azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. A 4 adventi vasárnapon most egy mini sorozatot tartunk Jézus Krisztus 4 eljöveteléről. Bot Péter, a 210 esztendővel ezelőtt született református lelkész, irodalom és egyháztörténész, író, a 18. század legnagyobb magyar tudósa, így fogalmazott: ami Urunk Jézus Krisztusnak 4 adventusa, eljövetele van, midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmegyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre. Ma arról az eljöveteléről lesz szó Jézusnak, midőn testben megjelent. Így olvastuk az igében, hogy az ige testé lett. Nálunk embereknél sajnos a szó és a tett legtöbbször elválik egymástól. És most nem is a masszív hazugságokra gondolok, hanem az apró füllentésekre, a csúsztatásokra, amit sokszor észre sem veszünk. Vagy úgy gondoljuk, hogy az még belefér. Egy balesetet, hogyha 10 látnak, akkor 10 általában 10-féleképpen szokták elmondani. Nem akarattal, hanem azért, mert mindegyik tanúnak a maga gondolata is benne van abban, amit elmond, a maga érzelmeit is valahogy beleszövi, a maga nézőpontjából tudja csak látni az eseményeket, és úgy mondja el. Vagy gondoljunk azokra az úgynevezett kegyes hazugságokra, amikor a haldoklót azzal biztatjuk, hogy meg fogsz még gyógyulni. Istennél viszont a szó és a tett egybeesik. A teremtéskor kimondta, legyen világosság, és lett világosság. Ha Isten kijelent valamit, az meg is valósul, az teljesedésbe is megy. Így lett testé az ige, Isten beszéde, mert ahogy az előbb mondtam, Isten beszéde egyúttal cselekedett, és ebben az esetben Isten beszéde cselekedetté, sőt, testé lett. Milyen jó lenne, hogyha nálunk is így működne a dolog, amit megígérünk, azt be is tartanánk, azt meg is tennénk, beváltanánk a szavunkat. Olyan jó lenne, hogyha mindig igazat mondanánk, és amit mondunk, az nem szállna el a levegőben, mindenféle következmény nélkül, hanem valóban komolyan is gondolnánk, és úgy is cselekednénk. Az ige testé lett, Isten kimondott szava cselekedetté, sőt, testé vált. Aztán így olvassuk a folytatásban, hogy közöttünk lakozott. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Az az ige, melyet általában úgy fordítanak, hogy lakozott, szó szerint azt jelenti, hogy sátorozott. Vagyis csak rövid ideig vett lakozást közöttünk. Jézus 33 évig volt ezen a földön, azután szó szerint vette a sátorfáját, és visszament mennyei dicsőségébe. De miért lakozott közöttünk? Erről már nagyon sokszor szó esett. Tudnélik arról, hogy a szeretet nem csupán érzelem, hanem akarati döntés is. Akarati döntés ugyanis közösségvállalás. A szeretet lényege a közösségvállalás. Természetesen ott van benne az érzelem, ott van a teljes gondolkozás is, de legfontosabb az, hogy közösségvállalás. Ha egy ifjú és egy leány megszeretik egymást és összeházasodnak, onnantól kezdve a legteljesebb értelemben közösséget vállalnak egymással. Sajnos a mai világban már előfordul, hogy külön pénztárcát tartanak, de az igazi az, amikor mindenben közösek. Ahogyan a házassági esküben is megfogadjuk, hogy egészségben és betegségben, boldog és boldogtalan állapotban megmarad ez a szeretett közösség. Amikor tavaly agyműtéten estem keresztül, olyan jó volt tudni, hogy Anikó mindvégig mellettem állt, és tapasztaltam az ő szeretetét. János apostol első levelében így olvassuk, mint egy definícióképpen, hogy az Isten szeretet, és hogyha Isten szeretet, akkor közösséget vállal velünk, hiszen ez a szeretetnek a lényege. És ez így is történt. Szintén János írja első levelében, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Vagyis az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Isten szava cselekedetté, sőt testé vált, de azért is közöttünk lakozott, mert ezzel tudta megmutatni Jézus Krisztus Istennek a szeretetét. Olyan csodálatos, hogy erről János első levelében egészen nyilvánvaló módon olvasunk. Aztán így folytatódik az ige, hogy láttuk az ő dicsőségét. Jézust tehát azért küldte a földre az Atya, hogy megváltson bennünket, de földre jövetelének még egy másik oka is volt, hogy lássuk az ő dicsőségét. Egyszer azt kérték Jézus tanítványai, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre így válaszolt, aki látott engem, látta az Atyát. Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Tehát Jézus az Atya kijelentése. Aki látja az ő dicsőségét, az látja az Atya Isten dicsőségét is. És megint csak érvényes az, amit az előbb mondtam, hogy Isten szava az egyúttal cselekedet is, hiszen így olvastam az előbb Jézus szavait: aki látott engem, látta az Atyát, azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Tehát Jézus az Atya beszédéről úgy beszél, mint tettekről. Tehát Jézus az Atya kijelentése, aki látja az ő dicsőségét, az az Atya dicsőségét látja. Ha valaki szeretné tudni azt, hogy milyen Isten, akkor nézem fel Jézusra, és látni fogja az Atyát. Természetesen az Atyát mi földi szemeinkkel nem láthatjuk, hiszen Isten lélek, és azt kívánja, hogy mi lélekben és igazságban imádjuk őt. De mégis Isten tudja azt, hogy mi milyen gyarló emberek vagyunk, és hogy hiszem, ha látom, milyen sokszor szoktuk ezt elmondani. És ezért is elküldte az ő egyszülött fiát, hogy benne megláthassuk azt, hogy milyen ő saját maga. Mert aki látta a fiút, látta az Atyát. Láttuk az ő dicsőségét. Mert az nem más, mint az Atyának a dicsősége. Láttuk Jézust. Láttuk azt, hogy ő mit tett értünk. És akkor látjuk azt, hogy milyen az Atya, és az Atya mit tett értünk. Bocsánatot kérek a hasonlatért, de főleg amíg Eszti lányom kisebb volt, gyakran azt mondták, hogy kiköpött apja. De itt nem erről van szó. Nem csak arról, hogy a fiú az Atyától született, hanem arról is, hogy Jézus Krisztus az Isten legteljesebb, legtökéletesebb kijelentése, aki megértette és befogadta szívébe Jézus Krisztust, az az Atyát is befogadta. Erről is vannak ígék az Új Szövetségben. Tehát azt látjuk, hogy Jézus lejött a földre, mert az ige testé lett, Isten beszéde cselekedetté, sőt, testé változott. Lejött a földre, mert Isten szeretett, és Jézus Krisztusban vállalt közösséget az emberrel. Lejött a földre, hogy lássuk az ő dicsőségét, mert ezáltal az Atya dicsőségét láthatjuk. Lejött a földre, hogy megismerhessük Istent a maga teljességében, a maga valójában, hogy milyen Istenünk van. És itt érkezünk el az utolsó ponthoz, hogy milyen is az Atya, milyen az Isten. Ezt abból láthatjuk, hogy milyen Jézus Krisztus. Azt olvassuk Jézusról a felolvasott igében, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez Jézus Krisztus dicsősége. Ez az Atya Isten dicsősége. A kegyelem és az igazság. Teljes volt, tehát nem csak félig meddig volt kegyelmes, és félig meddig lett volna igazságos, hanem tökéletesen, teljes mértékben az volt. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes volt kegyelemmel, görögül a kegyelem az charis, ugye a karitász is ebből a szóból származik. Ez jelent kedvességet, szeretetre, méltóságot, bájt, kellemességet, nyájasságot, jó indulatot, de Istenre alkalmazva leginkább kegyelmet jelent. Ugye a jó indulat meg a kegyelem azért nagyon rokon fogalmak. Még annak idején Mikó Laci bácsitól hallottam azt a meghatározást, hogy kegyelem az, hogyha megkapjuk azt, amit nem érdemlünk meg, és irgalom az, amikor nem kapjuk meg azt, amit különben meg megérdemelnénk. Ez egy nagyon frappáns megfogalmazás, és valóban igaz, hogy Jézus a kegyelem és az irgalom teljességével volt jelen közöttünk, hiszen azért jött, hogy megváltson bennünket bűntől és haláltól, hogy kimentsen bennünket a sátán hatalmából, hogy többé ne rabszolgák legyünk, hanem Isten gyermekei, Isten megváltottjai, felszabadítottjai, akik már néha-néha képesek vagyunk arra, hogy Isten akarata szerint éljünk. Persze ott van a mi óemberünk is, meg azért a sátán kísértésétől nem vagyunk teljesen mentesek, hogy finoman fogalmazzak, de mégis egyszer-egyszer előfordul, hogy megértjük, hogy mit akar Isten tőlünk, és még engedelmeskedni is képesek vagyunk. Ezt végezte el Jézus Krisztus a kereszten. Tudnélik, bűnbocsánatot hozott nekünk, az örök életet szerezte meg nekünk, és megszerezte számunkra a megigazulás lehetőségét, hogy Isten nem úgy tekint ránk, mint ahogyan mi azt megérdemelnénk, sőt, amikor ránk tekint, nem is bennünket lát, hanem az ő egyszülött fiát látja, Jézus Krisztus látja, és ezért igaznak nyilvánít bennünket. Ugye olyan sok helyen van a Bibliában Pál apostolnál szó arról, hogy öltözzétek fel magatokra a Krisztust. És hogyha fölöltözzük magunkra a Krisztust, és Isten az Atya reánk tekint, akkor nem bennünket lát, hanem Krisztust látja, akibe beöltöztünk. És ezért úgy tekint ránk, mint igazakra, úgy tekint ránk, mint az ő engedelmes gyermekeire. Noha nagyon jól tudjuk, hogy igen kevésszer vagyunk engedelmesek. Tehát Jézus Krisztus tele volt, teljes volt kegyelemmel, ő hozta el számunkra a kegyelmet. De nem csak a kegyelemmel volt teljes, hanem ezt is olvassuk, hogy teljes volt igazsággal. De ez az igazság nem az az igazság, mint amire mi elsőként gondolnánk, hanem ez görögül az aletheia, ami magyarul inkább valóságot, őszintességet, nyíltságot, megbízhatóságot jelent. Ellentétben a valótlansággal, a hamissággal és a látszattal. Tehát ilyen értelemben igazság, hogy nem hamisság. Ilyen értelemben igazság, hogy maga a valóság. Tehát Jézus teljes volt a valósággal. Benne nem volt semmi hamis, nem volt semmi valótlan, nem volt semmi látszat. Amit ő mondott és amit ő hozott, az a valóság. 1787-ben II. Katalin cárnő látogatása előtt egy Patyomkin nevű orosz miniszter álfalvakat építetett, használhatatlan épületeket húzatott fel, amelyeknek csak a homlokzata állt. És különben nem volt ott ház, csak egy homlokzat. És ez azért csinálta, hogy a cárnő, amikor meglátogatta az elfoglalt Krím-félszigetet, már akkor is a Krím-félszigetet, akkor legyen megelégedve azzal, hogy milyen szép épületek vannak itt. Ezeket a falvakat nevezték, és nevezik azóta is Patyomkin falvaknak, és átvitt értelemben ez arról szól, hogy mindent csak a szemnek, mindent csak látszat, és tulajdonképpen semmi sem valóság. Jézus teljes volt a valósággal. Ő Istent úgy mutatta meg a számunkra, amilyen Isten a valóságban. Megmutatta az ő szentségét, megmutatta azt, hogy mennyire gyűlöli a bűnt, megmutatta azt, hogy milyen lenne a büntetés, hogyha Isten rajtunk töltené ki bosszúját, De megmutatta Isten szeretetét, hogy nem bennünket akar megbüntetni, hanem Jézus, mint egy villámhárító, ezt is elmondtam már ezt a hasonlatot sokszor, hogy mint egy villámhárító magához vonzotta Isten haragját, és elpusztult abban a haragban. Ez a megváltás csodája. Nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem Isten szeretetét, Isten kegyelmét. És Jézus ezt a valóságos Istent mutatta fel nekünk. Őt élte elénk. Mert olyan sokféle hamis Isten kép is él az emberekben. Amikor azt gondoljuk, ugye a régi író szavaival, hogy Isten megbocsát, hiszen az a mestersége. Hát ez egy hazugság. Isten megbocsát egyedül Jézus Krisztusért. Isten megbocsát, mert Jézus vállalta már a világ teremtése előtt a Szent Háromság Isten tanács végzésében azt a küldetést, hogy majd amikor eljön az ideje, amikor eljön az idők teljessége, akkor megszületik erre a földre, és feláldozza magát áldozatul Istennek. Mi helyettünk és miértünk. Jézus a valóságos Istent élte elénk, hiszen ő maga a valóságos Isten. Isten bosszúállását, Isten szentségét, és ugyanakkor Isten szeretetét és kegyelmét. Ez a kettő megbékélt egymással Jézus Krisztus keresztjében. És ezért lehet nekünk a mi számunkra bűnbocsánat és örök élet. Ezért lehetünk Isten gyermekei, hogyha Istennek ezt a kegyelmét befogadjuk a szívünkbe, hogyha ő munkálkodhat bennünk szent lelke által, akkor Isten már úgy tekint ránk, mint az ő gyermekeire. És tudjuk, hogy életünk utolsó pillanatáig bűnösök leszünk, de mégis miénk a bűnbocsánat, és miénk az örök élet. Tehát az ige testélet, Jézus Krisztusnak ez az eljövetele erre a földre, ahogyan a Bot Péternek a frappáns mondásának első kijelentésében olvassuk. Eljött a földre azért, mert Isten beszéde, Isten ígéje testélet, azért, mert ezáltal vállalt közösséget velünk Isten, mert így mutatta meg szeretetét, hogy lássuk az ő dicsőségét, és hogy megtapasztaljuk az ő kegyelmét és az ő igazságát. Amen. Isten igére válaszképpen énekeljük a 307. dicséret első és harmadik versét, amelyik a régi énekes könyvben a 407. dicséret első és harmadik versét, régi énekes könyv 321. dicsérete. Urunk Istenünk, magasztalunk téged a megváltás csodájáért, de hadd magasztaljunk téged azért is, hogy nem csak a nagy hétre küldted el egyszülött fiadat, hanem kisgyermekként, újszülöttként elküldted erre a földre, hogy megmutassad, mennyire szeretsz bennünket, milyen mértékben vállalsz közösséget velünk. Köszönjük ezt a kegyelmet, és köszönjük ezt az igazságot. Kérünk, hogy hadd lássuk mindenkor a te dicsőségedet. Annyira el tudunk merülni a hétköznapok forgatakában, annyira másfelé tudunk tekinteni, annyira el vagyunk foglalva mindazzal a sok-sok dologgal, amit úgy vélünk, hogy a legfontosabb az életünkben, pedig te vagy a legfontosabb az életünkben. Hadd emeljük föl a mi szemünket, és hadd lássuk meg a te kegyelmedet, hadd lássuk meg a te valóságodat, amilyen te valóban vagy. És hadd foglalkoztassanak bennünket az örök életnek a dolgai. Természetesen tudjuk, Urunk, hogy el kell végeznünk hétköznapi feladatainkat, de mégis hadd tudjuk ezeket beállítani mennyei perspektívába, hogy lássuk, mi az igazán fontos, mi az ideig való és mi az örökké való, mi a csak szemmel látható, és mi az, ami a hit szemével látható, ami szemmel láthatatlan. Kérünk, Urunk, adj engedelmes szívet, hogy tudjunk neked engedelmes életet élni, mint engedelmes gyermekeid. Köszönjük, Urunk, hogy gyermekeidé fogadsz bennünket a te kegyelmedből, add, hogy valóban azok legyünk, add, hogy engedelmes gyermekeid lehessünk. Kérünk, Urunk, a betegekért, kérünk a gyászolókért, kérünk azokért, akik háborúságot szenvednek, akár szó szerinti értelemben, a közelünkben dúló háború során, akár átvitt értelemben, kérünk, hogy te erősíts meg minden gyermekedet, és te adj kitartást, te adj békességet, te mutass rá az örökké való dolgokra. Köszönjük, Urunk, hogy készülhetünk a karácsonyra, add, hogy ne csupán földi értelemben készüljünk az ajándékokkal és a karácsonyi vacsorával, hanem leginkább úgy készülhessünk, hogy a szívünket készítsük. Tudjuk, Urunk, hogy veled minden percben, minden másodpercben lehet találkozni, de mégis te rendeltél ünnepeket, hogy kiváltképpen is reád emlékezzünk, és reád várakozzunk. Így áld meg a mi adventi készülődésünket. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a dicsős hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és most hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust.
Amen.